A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, és augusztus 15-e van, csütörtök, azaz kispéntek. A stúdióban itt van, nem csoda, nem ámítás, Ács Gábor.
Ez miért olyan meglepő? Ez Kántor Endre mondta mindezt.
Kicsit rájátszom a hallgatók érzelmeire, úgyhogy...
Mindig itt vagyok a környéken, vagy itt.
Ha nem vagy bent a stúdióban, akkor is figyelsz minket innen közelről, ez a kávézóból, vagy otthonról.
Vagy még közelebbről, Lesből.
Lesből, így van.
Csak nem tudtak erről.
Az a helyzet,
vagy most már ezek szerint igen.
Dolgod van, Gábor, mert tegnap megbeszéltük a Gede kollégával, aki most már pihen, hogy megszavaztatjuk veled azt a hallgatói felvetést, és nem a hallgatókkal direkt, hanem veled, hogy jöjjünk-e hatra dolgozni élőbe. Most akkor itt az alkalom, légy szíves, szavazz.
Mi lenne az oka neki, mert amúgy...
Hát mert azt szeretnék a hallgatók közül egy pára, milyen jó lenne, ha 6-kor kezdő, de nem 6.30-kor. Légy szíves, szavazd meg.
Nekem rendben van, mert hogy
nem,
szerintem
nem
az
ezt
már
beszéltük meg.
Ugyanúgy elrontott nem, reggel, hogy
Gábor, nem ezt beszéltük meg.
5-20-kor kellek, vagy 5-kor, az már teljesen mindegy.
Na, ezt nem élőbe kellett volna. Na, pedig benned bíztunk.
Miért? Mit mondott a Balázs?
Azt, hogy te biztos azt arra szavazó, hogy nem.
Jaj, de hogy is nem.
Hát na, akkor... Na jó, na mindegy. Akkor majd ezt megbeszéljük később.
Volt egy erre vonatkozó javaslat?
Volt, sajnos, de nem
de csak
fogjuk.
Egy.
Nem, igen, nem, hál' nem. Istennek.
Sejtem, hogy nem fog átmenni.
Érvénytelennek minősítem ezt a szavazást, mert...
Milyen alapon veszed el az én szavazatot?
Nem veszem el, csak érvénytelen, meg kell ismételni.
Na jó. Hát figyelj, bár egy kicsit elbizonytalanodtam, ez a... Itt kiváló, hallgatók is írják, kiváló, hogy jött egy kis frissülés éjszaka.
Ja.
Nekem nyilván egyéni szoc probléma a tetőtérben, hogyha ez az éjszaka közepén érkezik, akkor az automatikus fölébresztéssel jár. Tehát, hogyha nagy nehezen a nagy melegbe elalszik az ember, és 10 perc múlva a viharra ébred, akkor lehet, hogy nem lesz olyan jó a következő napja. De valóban, illetve nem tudom, hogy mekkora fölfrissülés van, ugyanakkor ugyanabban a egyfelpólós közlekedéssel, mint korábban.
Van fölfrissülés.
Nincs, mert hogy még olyan brutális páratartalom lehet, mert hogy...
Vékony jackit vettem fel reggel.
Mert izzasztóbb az egész, tehát valószínűleg a páratartalom lehet brutális, mert
nem, hogy... ez egyébként nehéz lesz ez a következő pár nap, mert erre nem számítottunk, ez egy meglepetésszerűen kialakult sztori volt. Az igazi...
Az eső?
Ez a hirtelen, mert az, ez csak az előszele annak, ami majd szombat környékén tör be az országba. Hát tehát már... akkor jön az igazi.
Mm,
és még
nem.
Nyomja
már
magával. Már most már elkésett? Hogy?
Sőt, a lehűlés sem lesz akkora. Most megnéztem most a reggelit, teljesen átírták.
Most mit mond a lehűlésről?
Hát a modellek teljesen megváltoztak. Én tegnap előtt néztem utoljára, csodálva. Akkor úgy volt, hogy vasárnap jön, és akkor hétfőket szerd, az ilyen kellemes 27-28 fok. Hát egy túrót, nem lesz lehűlés. Eső az, hát tudod, zivatarok, viharok, aztán vagy kapsz belőle, vagy nem kapsz. Tehát igen. Van, ahol 0 mm,
igen,
van, ahol
vihar,
van,
ahol sok meg helyen az a legrosszabb.
Villámárvíz. Tehát ugye a kettő talált ki, hogy hol leszel, és nem lesz lehűlés csak 30-ig, vagy talán 20-ig. Tehát ilyen,
nem, hát azt én is néztem, hogy 38-ról 31-re megy vissza. Tehát a lehűlés az egy vicces eufemizmus erre.
Markánsabbnak tűnt, úgyhogy...
Jaj, erről az eufemizmusról jutott eszembe, hogy van arra szebb szó? Vajon?
Az eufemizmusra?
Egy költői kérdés, hogy önmagában ez...
Hát de most magamba roskadtam. Hirtelen nem tudok másikat. Eufemizmus szinonémákat kérjük
az
szépen
a
hallgatóktól.
Az a szépítés, ugye csak, hogy viccből mondom, hogy az eufemizmusra van-e szebb szó?
Értem. De egyébként tényleg elgondolkodtam rajta.
Na jó, akkor... Hát érdekes lesz. És akkor hogy késik? Tehát vasárnap, én úgy láttam, hogy szombat este törbe, éjszaka, és vasárnap már rossz idő van, meg hétfőn, tehát ilyen viharos. Most ezek szerint ez elkésik?
Viharos a vasárnap, de nagyon csak minimális lehűlést hoz.
Hát azt tudom, ennyi. Azt tehát én azzal számoltam,
korábban
hogy
volt
nem lesz lehűlés.
8-10 fok, de nem lesz. Csak ennyi. Tehát igazából a viharosság az marad, csak kicsivel később jön, tehát már nem szombat este, hanem vasárnap.
Hát az előszelét megkaptuk minden esetre, és szerintem nyomja magával. Az a legrosszabb, amikor ez a típusú időjárás, ugye ezt a párás meleg füllet levegőt nyomja magával, még nehezebb kibírni ezeket a 35 plusz fokokat, amikor ilyen nagyon nagy légnyomás.
Ez na, van, nem mehet. Mi nyálunk. Ez kézem. Nyár van, kész. Ennyi. Hajrá, Gábor! Most már a hallgatók jönnek. Volt. Ja, írta a hallgató.
Ma
is késztetek fél órát írja. Igen, teljesen jogos, hogyha 6 órából indulunk ki. Érthető. Azt mondja...
Igen, mondja, az árnyékolás, hova tűnnek a fák. Igen, köszönjük a tegnapi témánkhoz. Megbeszéltük ezt.
Seres Rezső, viharos vasárnap. Uh-huh. Hívja fel a figyelmünket egy klasszikusra.
Így van.
A hallgató Gézu, ma reggel életképe pedig így hangzik. Ahogy végignézek a szállóban a reggeliző, vacsorázó emberek tányérjain, nagy biztonsággal meg tudom satszolni, kik jöttek Magyar Honból.
Hát igen.
Utána azt mondja, hogy ezt mondjuk benéztem időzóna, ugye? De szerintem...
Jókor jött,
én is jártam Gézu. Így. De elég jellegre szerintem az étkezési szokása egy átlag magyar külföldre.
Én azt mondom, hogy ez nem
szállodában
nem csak magyar, nem magyarra vonatkozik. Tehát én értem, amit ír a Gézu.
Persze.
Ez egy szerintem demográfia inkább. Az, aki beszakad egy ilyen szállodába, és észreveszi, hogy etetéskor elérhető minden, ami szemszájnak ingere. Vájúhoz, társaim! Ez szokott lenni minden reggelinél, ebédnél és vacsoránál, majd utána ezen a jó kis zsíros cuccon felhízdalt puha testünket lebegtetjük a jacuzziban egész nap, várja, böffentve halkan, kényesen egyeseket.
Egy
majd
dolog nem stimmel.
Vissza.
Egy dolog nem stimmel. Ebéd nincs benne. Csak
az nincs
fél
benne,
panzió,
ebben igazad van.
Fél panzió.
Azt odaúszunk a bárpulthoz, és ott egy jó nagy habos turmix mellett betolunk két óriási hamburgert, vagy valamit.
Vagy, az igen, se, hanem a reggelinél zabálunk annyit, hogy kitartunk estig, és akkor így olcsóbb, igen, tehát azért ez a verzió igen is megvan még, bár egyre kevesebben kínálják ezt a fajta szolgáltatást.
Hát ez egy gyönyörű kép egyébként, ami ilyenkor felsejlik, én ezért hagytam abba ezekbe a szállodákba
de
való járást.
Ez sem hungarikum, tehát ez nem mondjuk
nem
már azt, hogy ez csak magyarok jellemző.
Sőt, ezt mondom,
sem
egyáltalán nem hungarikum.
Egyáltalán nem.
Hévízen például tökéletes példája volt ennek az orosz turistákkal, most azok eltűntek, ugye, úgyhogy azok nincsenek, de vannak mások, akik pótolják, vagy Hajdúszoboszlón, vagy bárhol
egyébként
ilyen.
Most jártam Hévízen, meg Keszthely környékén, és meglepően kevesen
hát
vannak a Balatonnál.
Hát
nem az oroszok miatt, tehát valószínűleg
hát azért
nem.
Hévízen, ott apartmanokat is építettek.
Hévízen
meg,
igen, tehát nyilván. De hogy az, hogy a legnagyobb melegben hétvégén egészen kellemesen, kényelmesen vagy korábban zsúfolt strandokon, meg mondjuk a Siófoki, a nagy hosszú aranyparton, ami szabad strand, ez engem így meglepett.
Igen. Hát, és nem csípkednek ezek az újfajta invazív rákok?
Nem. Legalábbis én engem nem csípkedtem.
Na, akkor ez is valami.
Hallottál ilyesmit, hogy...
Persze, hát egy még tavaly előtt merült ez fel.
Miközben becsobbantam, és meglepődtem, hogy satra 30 fölött vagyunk, ja. És...
Jaj, de is mond. Különféle hasonlatok jutottak eszembe.
Tényleg fölmerült bennem, hogy amikor legutóbb ilyen volt, és hosszasan ilyen volt, akkor azért voltak problémák, tehát minden falpusztulás vagy ilyesmi.
Most is. Hát holnap reggel majd ezt felvesszük témának, mert nagyon kemény a szitu.
Most nem látszott, hogy bármi.
De Palma de Mallorcán is 30 fok fölötti hőmérsékleteket mértek, úgyhogy fantasztikus lehet, amikor az ember rájön arra, hogy nem is biztos, hogy ide kellett volna diszidálni, mert mi lesz itt, hogyha beindul rendesen ez a globális felmelegedés, akkor bizony egy jó kis mediterrán halleves.
Cool Cation, kérlek szépen. Tegnap olvastam a kimerítő cikket a Telexen, hogy az egész világ turizmusa ezen pörög, hogy éjszakra megyünk nyaralni. Éjszakra megyünk nyaralni, nem délre. Hát avval is már volt erről szó nyilván, de...
Hát délen szétoszlóba lesznek éjszakra, meg osztóba. Ez a helyzet most.
Jó. Na, majd erről is beszélünk.
Minden kedves Máriát üdvözlünk. Mária nap van ma. És
a sok közül az egyik nagy boldogasszony.
A fő ez Mária a fő? Nap. Aha. Szerintem. Én úgy tudom, hogy ma van nagy boldogasszony ünnepe. Szűz Mária mennybevitelének vagy elszenderedésének napja, a római katolikus ünnepnap, és sok helyen, például Szlovéniában is munkaszüneti nap. Úgyhogy érdekes, hogy itthon nem.
Márunk
a Mária kultusz pedig kéne, hogy legyen, hiszen Magyarország számára kiemelten fontos.
Van is valamikor.
Hát akkora szerintem. Nincs, hogy munkaszüneti nap legyen.
Ja, akkora nincs.
Egyébként pedig munkaszüneti nap, ha van, azt úgyis le kell dolgozni előtte. Így aztán sok értelme szerintem nincs. De mindegy.
Hadd illeszek be még egy gyors üzenetet, mert a hallgató csak részlegesen emlékszik, hogy mi volt ez. Szóval régi kabaré volt, a közönség kérte május 1-én, a riporter veri mikrofonnal a közönség, hogy nem ezt beszéltük meg.
Nem egészen így volt, de majdnem. Markos Nádas volt.
Nem annyira régi
kabaré
és felvonulók kérték, de mondhatjuk, hogy igazi klasszikus és zseniális. Tehát ha valaki még esetleg nem látta, mert fiatal vagy valami, most azért már nem annyi. Nekem is meg kellett mutatni a gyerekeknek, mikor egyszer szóba került, és nem értették, hogy ez a nem ezt beszéltük meg, ez miért olyan vicces az öregeknek.
És a klasszikus még venni. Volt benne, amikor a Gávvölgyi alakította ezt a vagány gyereket, tudod, aki a május elsői felvonuláson. Az is zseniális volt, igen. Nagyon jó.
A másik, amit nem értettek az elmúlt néhány évre visszatekintve, amikor hangosan fölkeltük, látok! Neked gondolom megvan.
Igen.
Körmendi János, Gávölgyi János.
Oda zseniális. Azt mi megnéztük ezt a sketchet többször a gyerekekkel. Mi szilveszterkor csináltunk igen. Ilyesmit. Hát az óriási jelenet, ugye?
Az optikus.
Igen. Na jó. Szóval Alfred nap is van, Assunta, Napóleon, nem véletlenül. Majd később kiderül. Évfordulók közül kiemelendő egy pár. Például 1096-ban Bouillon Gottfried lovagi serege ezen a napon indult útnak az első keresztes hadjáratba. Róla később egy levest neveztek el, de ez egy más történet. Aztán 1519-ben alapították meg Panama várost. Ugyanezen a napon, 1534-ben pedig Loyolai Szent Ignác társaival megalapította a Jézus Társaságát, vagyis a jezsuita rend születésnapja is ez, és 1537-ben Asunción Paraguay fővárosának megalapítása volt, tehát nem véletlen, ráadásul a Panama csatornát is ekkor nyitották meg 1914-ben, ugye ez a nagy boldogasszony napja, ez egy ilyen városalapítós nap volt annak idején. Konkvisztádorok és mindenféle nagyon vallásos népek ilyenkor szerettek városokat alapítani, úgyhogy nagy bulik vannak Paraguayban, meg Panama városban is. India pedig ezen a napon szakadt el a brit birodalomtól 1947-ben, és vetett véget a Rajnak, úgyhogy hát onnantól kezdve sok minden nem javult, de erről van egy tök érdekes beszélgetésünk Pogácsa Zolival, két vagy három részben talán, amikor Indiát ecsetelgettük, ugye ott ilyen irgalmatlan hosszú választási év van Indiában. És a Woodstock zenei és művészeti fesztivál is ezen a napon nyílt meg, 1969-ben, mintegy 500 ezer ember oda csődült arra a mezőre, és lényegében a mindenkori fesztiváloknak az ilyen archetípusa lett, az őse lett a Woodstocki fesztivál.
Azt hittem valami Woodstock fellépést fogsz
választani.
Azt de...
már előttük, már játszott a Who, játszott a Hendrix természetesen, Janis Joplin, Joe Cocker, és talán a Richie Havens nyitotta meg egy ilyen akusztikus gitáros dallal az egészet, most nem emlékszem pontosan, de szerintem igen. Mindenesetre onnan már játszottunk sokat, viszont a születéstaposok közül gyorsan menjünk még végig, mert van egy pár izgi. Például első Bonaparte Napóleon, francia császár. Érdekes, hogy Napóleon nap is van, tehát azt mondtam, hogy ezért érdekes, 1769-ben született. Walter Scott 1771-ben. Na, ezt neked írtam ide. 1772-ben Johann Nepomuk Melzel, német mérnök feltaláló, a metronómot feltalálta. Na ide mi vezetett
de
vajon?
Miért nekem?
Hát vicces, nem?
Ja, de csak azt hittem, valami vonat lesz, hogy vagy repülő. De
nem,
hát
most
még
egy
nem
metronómot.
Volt.
Úgyhogy modern zenei tanulmányok nincsenek metronóm nélkül, ezt mindenki tudja. Köszönjük ezt Johann Nepomuk Melzelnek.
Okay. Legalább tudom hova kötni mostantól, oké. Okay.
Stieg Larsson, svéd író, újságíró, és ezen a napon született, pont tegnap mondta 1954-ben Balázs, hogy a tetovált lányt, amikor olvasta, akkor felfigyelt egy receptre, úgyhogy többek között. Meg a Géza is ma született. 72-ben Ben Affleck, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész rendező. Tegnap pont egy rendezéséről beszélgettünk, mert Casey Affleckről volt szó, testvéréről, aki kiváló, vagy tegnap előtt kiváló filmet rendezett a Hideg nyomon címmel, egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyvből, a könyvet is érdemes olvasni, amiben Casey Affleck olyan jól alakítja a megformált főhőst, hogy amikor az ember olvassa, akkor tényleg egy ilyen karakter jut eszébe, mint Casey Affleck. És Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő is ezen a napon született 1990-ben, úgyhogy ő is ünnepel.
Tőle is választhattam volna, de mégse tőle választottam.
Jennifer Lawrence-től? Uh-huh. Ő mit énekelt?
Végezők viadala.
Hát azt abba énekelt ő?
Hát van egy olyan dal, amiben ő énekel, aha, azt itt megvan, ja. De majd akkor én előkapom egyszer helyett.
Nem tőle, mert eszembe jutott egy régi-régi fantasztikus szerzemény. Nem ez jutott eszembe, de sajnos azt, ami eszembe jutott, azt nem lehet a rádióba leadni, túlságosan egyértelmű szövege miatt. De minden esetre ez is eszembe jutott. Azt tudod, hogy honnan származik ez a zenekar?
Nem.
Van egy olyan város Pennsylvániában, hogy King of Prussia. Az a neve a városnak. Poroszország királya a város neve. Onnan származik ez a zenekar. Azért is izgalmas, mert Jimmy Pop, amikor megalapította Michael Daddy Longlegs Bow-al, akkor az volt a kiállásnak a lényege, hogy a polgárpukkasztást azt úgy kell csinálni, hogy frontálisan ütköztetjük az embereket a nagyon egyenesen és nyíltan kimondott szexuális tartalmú üzenetekkel. Tehát a punknak ez a fajta ilyen elfajzása, ez náluk így jelent meg.
Hát ez inkább punk paródia szerintem. Nem?
Nem paródia volt, ez egy picit ez az ilyen... Tudod, ez az ilyen komisz mosolyjal szemedben nézek, és kimondom azt, amit mind a ketten gondolunk, tudod, mint a kalapboltban, de hogy eddig ezt így nem mondták ilyen nyíltan. És akkor ez valami ilyesmi hajtotta őket egy jó ideig. Akkor utána kilépett a Bow, és a Wolfpacket megalapította, ami egy ilyen hip-hop metal formáció, még talán most is működik, és a Bloodhound Gangre pedig rákérdeztek többen, hogy most akkor ezzel mi van? Most már egy jó ideje nem született semmi, de azt mondta a Jimmy Pop, hogy még dolgozom új anyagokon, és még lesz valami. De szerintem ez már nem PC. Illetve, hogy ez a fajta nyers humor, meg ilyen kiállás, ez már így nem divatos. Úgyhogy eltűnt ez a dolog.
Én annyira nem bánom egyébként.
Figyelj, amikor megjelent, azért volt egy jó pár olyan ritmus meg dal, ami szerintem nagyon jó sikerült.
Ki nem röhögött rajta, jó, igen.
Jöjjön ez a 99-ből, The Bad Touch.
Igen, azt írja a hallgató. Mikor ezt a számot írták, a metronóm működött, ez kristálytisztán hallatszik, és a metronóm feltalálójával kapcsolatban írták, hogy nyilván azért ajánlottad nekem, mert benne van az, hogy metró. Ezt nem lehetett kihagyni. Gyorsan lapszemlézünk.
Azért ajánlottam, mert azt mondtad, hogy basszusgitározni akarsz, akkor kell egy metronóm, úgyhogy karácsonyra lehet, hogy ezt kéne, hogy kapjál.
Már 15 éve vagy 20 éve basszusgitározni akarok.
Nem baj. Nem a metronóm az első lépés.
Amikor Nesta egyszer azt mondta, hogy a basszgitárosokra buknak legjobban a csajok, azóta akarok basszgitározni.
Ez az egyik legnagyobb hülyeség
persze,
volt, amit
tudom,
mondott.
Tudom, de hát láttam a fején azért a kis
Direkt mondta vissza.
Persze, ne, persze, tehát az a kis mosoly ott volt a szája sarkában.
Na, mi van a lapokban?
De én elhittem, persze. Mi van a lapokban? Revolut interjú a portfólión, szerintem az tök érdekes és fontos. Nem fognak leánybankot alapítani, akkor sehogyha az MNB ezt akarja, továbbra is a fióktelep indításán gondolkodnak, az viszont folyamatban van, és meg akarják csinálni, és ha ez kész van, akkor az eddig határon, akkor átnyúló szolgáltatások keretében ez a mostani jogi helyzet meglevő, mint egy 1,5 millió magyar ügyfél is értelemszerűen majd át lesz migrálva a magyarországi fióktelep ügyfelének. Sok érdekes kérdés van. Fizetik, mint a katonatiszt a tranzakciós illetéket. 2 millióra akarják növelni a magyar ügyfélszámot. Nagyon durva, 1,5 millió is. 1,5 millió igen, magyar Revolut. És ezt 2 millióra akarják növelni. A lényeg tehát az, hogy a Revolut magyarországi vezetője Léder Tamás adott interjút, egy hosszú interjút a portfóliónak, sok érdekes dolog van benne, személyi kölcsönöket kínálnak, jelzálogkitelekkel is kacérkodnak, és teljes körű bankká akarnak válni. Egy csomó részletkérdés is van még benne, de most nincs idő belemenni.
Egy gyorsan, csak az elmúlt 154 év legextrémebb júliusa volt az idei, eddig itt tartunk, többek között a 444-en lehet olvasni, úgyhogy hát igen, és ma is felkészülhetünk egy újabb extrém sztorira, 40 fokos napra, ezzel a jó kis párával ez szuper jó lesz.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát, mínuszban zárt a MOL és a Telekom, bizonytalan hangulat volt a külföldi tőzsdéken, és a BUX pedig kis eséssel fejezte be a napot 0,3%-os mínuszban, és azt lehet mondani, hogy a blue chipek közül a Richter és az OTP teljesített jól, 0,5, illetve 0,1%-os plusszal, a Telekom majdnem 1, a MOL pedig majdnem 1,5%-os mínusszal fejezte be a kereskedést. A legnagyobb forgalom eléggé kimagasló 8 milliárd fölötti az OTP-ben volt, a Richterben is majdnem 2,3 milliárd volt, így is a MOL-lal is kereskedtek egy milliárd körüli forgalomban, a Magyar Telekom 344 millió forinttal volt a negyedik helyen. Van, aki már azt mondja, hogy a MOL-ba lehet, hogy itt van a beszálló pont, hát ugye ez egy vélemény, el lehet olvasgatni. Minden esetre nagyjából ezt látjuk a tőzsdéken, hogy bizonytalanság. De mi volt az amerikai piacon?
Kis emelkedés volt, és vegyes ármozgások. Az inflációs adat várakozásoknak nagyjából megfelelő lett, hűtötte azokat a recessziós félelmeket, illetve a gyors kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat is. De miután ezek robbantották ki a hirtelen nagy zakót az előző hétnek az elején, illetve az azt megelőző hétnek a végén, amikor lényegében egy adattól egy meglepően rossz munkaerőpiaci adattól megijedtek a piacok, ami nyilván egybeesett a japán problémákkal, és így fölerősödött, és volt egy nagy korrekció, amit óriási zuhanásként, meg pánikként tálaltak nyilván sokan. Ebből visszaerősödött már az előző napon is a piac, így ez most már ez a tegnapi, hát nyugalomra mondjuk okot adó adat nem számított túlságosan, kicsit fölment az a 0,4%-ot az S&P és a Dow Jones ment talán 6-ot, a Nasdaq meg plusz nullában zárt, és a egyes cégek szintjén voltak nagyobb ármozgások. Érdekes egyébként, hogy a legnagyobb bank közül a Google, vagyis az Alphabet és a Facebook, azaz a Meta is esett, ezt a többiek kompenzálni tudták, úgyhogy pluszban maradtak a vezető indexek, még a Nasdaq is. A Nasdaq most tanra visszaemelte a 10% alá eső a zakóban, a múlt hét elején kicsúcsosodó zakóban 10% alá eső idei nyereségét, ismét majdnem 15%-a plusz, és ami érdekes, hogy majdnem ugyanannyi van most már az S&P-ben is, tehát már nincsen a Nasdaq-ben felül teljesítés, már ami az idei egész éves, vagy hát a mostanáig érvényes teljesítményeket illeti.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Czoller Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza mi érdekességekkel. A műsorban például pályázati lehetőségekről van szó, lehet, hogy fordulópont előtt van a piac, hiszen a KKV szektor a különböző Európai Uniós forrásokra éhezik már egy ideje. Ez lesz az első témánk, aztán arról is beszélgetünk majd, hogy mi ez a félelem és reszketés, tőkepiacok és az augusztus elején bekövetkezett korrekció. Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő vezérigazgatója mondja majd ezeket el, úgyhogy maradjatok itt, és írjatok nekünk továbbra is üzeneteket. Köszönjük szépen!
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! 7 óra 10 perc van ez a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli, abban is Ács Gábor.
És Kántor Endre.
0636 98 098 0, ide jönnek hozzászólások, észrevételek, és van még a Messenger alkalmazás, amivel a Facebookon lehet nekünk üzenni, illetve az info@millastegeri.hu. Köszönjük szépen, tegnap is érkezett nagyon jó témajavaslat, amit majd bedolgozunk az adásmenetekbe. Azt mondja, hogy írja a kedves hallgató, hogy a Magyar Dietetikusok Társasága és a Személyi Edzők Országos Szövetsége közleményben jelentette be, hogy rohamosan fogynak a házi orvosok.
Jó, igen. Andrásnak továbbítjuk.
Nem így, de nagyon vicces. Köszönjük.
Egy hallgató kérdezett valamit, ami érdekes, de nem tudjuk a választ. Próbálunk rá kérdezni, csak ugye nehéz, nem annyira kommunikatív a Revolut sem, most már talán egyre inkább, ez korábban ezzel voltak problémák, szóval, hogy lehet, hogy nem is őket kell. Szóval a Revolut interjú kapcsán, amit a lapszemlében ajánlgattunk, hogy ha a Revolut fióktelep lesz, és nem határon át nyúló szolgáltatás keretében biztosítja a magyar ügyfeleknek a szolgáltatásait, akkor onnantól hozzáférnek a végrehajtók is. Apróságnak tűnő, de fontos kérdés.
Igen. Illetve most így elmerengtem egy üzeneten, amit a Márk írt, hogy ez egy riogatás zöld módra, ez a meghalunk mind, hogy hány ember halt meg túlhevülés miatt csak Európában, mert hogy szerinte nem jók az adatok, mert egy 2022-ben többen haltak meg, 2023-ban 47 ezeren, 2022-ben 61 ezeren. Én azt hiszem, hogy a mostani info arról szól, hogy 2024-ben eddig olyan dinamikát mutatnak a számok, ami túlmutat ezen, de szerintem ez a zöld módra, ez nem is igazán értem, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha nem érezzük azt a problémát, aminek a okozói vagyunk, akkor ott baj van. Tehát az, hogy zöld, szerintem alap az, hogy mindenki legyen zöld, meg zöld felfogású. Tehát azt egy pejoratív módon használni azt, hogy zöld, meg hogy sötét zöld, az mit jelent, azt se értettem soha, hogy sötét zöldek, tudod, hogy ez mit jelent vajon?
A túltól zöldül.
De és az mit jelent? Tehát, hogy hát, amikor minden... az ész nélkül? Vagy...
Persze, szerintem az...
És van ilyen?
Van, hogy ne lenne.
És ők mit csinálnak?
Hát mondjuk semmilyen más szempontot nem figyelembe véve.
De milyen más szempont van?
Hát mondjuk gazdasági, társadalmi szempontok. Álljon le az összes repülőgép, mert hogy senki ne utazzon autóval, mindenki járjon, gyalog.
Sem mond. Hát tegnap pont erről most beszélgettünk.
Én most direkt eltúzom. Ja, értem. Direkt eltúzom.
Csak azért, mert ezt elkezdték
használni. De mondjuk vannak olyan vastatok, amire mondjuk kapásból becsődölne a félvilág gazdaság.
Hát nyilván nem az a célja senkinek.
De hogy szerintem ezekre használják. És ja, ez értem. Jó. Ez így...
Én ezt így szélesebb körre gondoltam, tehát rögtön, hogyha például ne ülj autóba, ha teheted, akkor ugye felhördül a fél Budapest. Miért ne üljek autóba? Na mindegy. Igen.
De maradj otthon, nem menj nyaralni egyáltalán, mert minden, ahogy kilépsz az utcára, akkor már...
Már melegíted a földet.
Tehát az ilyen dolgok szerintem. Uh-huh.
Hát mondjuk ezzel a nyaralásra is elég érdekes jelenség alakult ki most így jó pár helyen, úgyhogy ezt meg Barcelonában is elmondta annak a képviselője, hogy lényegében az a probléma, hogy a legtöbb turista ugye nem tiszteli azt a helyet, ahova megy, hanem csak egyszerűen bulizni akar. De hát ugye ez a gond a bulinegyedben is, vagy a stag partikkal is. Tessék.
Köszönöm szépen, aki fölhívta a figyelmet.
Tessék, megjött neked.
Na de hát...
Megjött neked, hogy
gondolja
a Vizer...
kedves hallgató, hogy én erről nem tudok. Hát.
A Vizer legújabb újdonsága az már nem újdonság Ács Gábornak.
Olvasható is a elemzése az okosutas oldalon is, természetesen ezzel kapcsolatosan.
Tessék, megírta a kedves hallgató, sötét, zöld, egyenlő, kari, geri és az erőltetett kerékpársávok. Na erről beszéltem pontosan, hogy ez egy marhaság.
Hát ilyen értelemben marhaság, persze, nyilván.
Na jó, menjünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, hát ugye a hírekben is volt róla szó, de egy mondat erejéig érdemes elmondani, lehet, hogy valaki nem figyelt, ez tényleg egy érdekes fordulatot vett ez a korrupciós ügy. Ugye az ügyvédje is megerősítette, hogy őrizetbe vették Óbuda polgármesterét, Kis Lászlót, és ezt a 24.hu információit Zamecsnik Péter ügyvéd erősítette meg. Azzal függhet össze az ügy, a korrupciós ügyel, ami miatt Ceglidi Gergő szocialista alpolgármestert letartóztatták korábban. El lehet olvasni a részleteket mindenhol.
31 néhány milliárd... De, hogy is? Az másik műfaj. Szóval milliós kenőpénz elfogadás állítólag, ami a legfrissebb ezzel kapcsolatban a vád, illetve erre találhattak valamit ezzel kapcsolatosan, hogy ez lett a, hogy idáig jutott ez az ügy. Többet persze nem tudhatunk, úgyhogy majd várjuk az információkat. Minden esetre kezdeményezik a letartóztatását a polgármesternek.
Na tessék. Sokkal érdekesebb az, hogy fornak az indulatok a szabadság szoborral kapcsolatban. Ugye már korábban is elmondta a főépítész úr, hogy gyakorlatilag már eleve túl zsúfolt szimbólumokkal az egész, arra még plusz szimbolikát elhelyezni teljesen fölösleges, minden esetre nem mindenkinek tetszik az ötlet, a kereszt ötlete a szabadság szobron, és van egy petíció, egy újabb petíció, ami útjára indult, a ne helyezzenek keresztet a Gellért hegyi szabadság szobor talpazatára címmel, és három dolog miatt tartja fontosnak a szerző, hogy minél többen aláírják azt. Egy a művészi integritás megőrzése, kettő a kulturális örökség védelme, és három a társadalmi egyeztetés szükségessége. A Szabad Hang felületén jelent meg az a nyílt levél, amelyhez aláírásokat vár a szerző, és lényegében ugye itt lehet kifejezni a nem tetszést. Az a kérdés vajon, hogy mi van, ugye van egy link, ahol meg lehet találni az aláírásokat, úgyhogy ezt mindenki meg tudja találni a szabad.ahang.hu oldalon, és akkor ott lehet elmondani. Inkább az a kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha elegendő gyűlik össze, vagy lesz egy megfelelő, akkor ugye nagyon sok esetben láttuk azt, hogy valós társadalmi egyeztetés nem történt, tehát szerintem biztos, hogy jó erről beszélni, és érdekes erről beszélni, csak nagyon nagy kérdés, hogy vajon mennyire hatásos egy ilyen petíció ebben az ügyben.
Képzeld el, hogy már a BKK nevével is próbálnak a csalók hozzájutni a bankkártya adataidhoz. A BKK oldalára megtévesztően hasonlító annak arculatúi elemeit és fényképeit felhasználott.
Fizes be a bűntit? Nem. Vagy hogy?
Kedvezményes jegyeket,
mi most adtam egy jó ötletet.
Olcsó bérlet és olcsóbb jegy csak nálunk.
Ha! Oké.
Okay. Hát BKK akció, és akkor ebbe... De ugye ez is általában kezd tömeges lenni.
Sajnos.
Erre hívja föl a figyelmet a BKK. És igen, azt ajánlják, hogy igazából csak a hivatalos és egyértelmű és világos értékesítési csatornákon, mindenek előtt a applikációban, a Budapest Go-ban vásároljunk természetesen, vagy lehet ellenőrizni a hivatalos eladási helyeket a BKK pont keresőjében is.
Van egy érdekes hír, ami megint egy ilyen izgalmas, ilyen, hogy is mondjam, általánosítás. Azt gondoltam veled, mindenképpen érdemes ezt megbeszélni. Na, most lett végleg elege a budapestieknek. Azonnali döntést csürgetnek a fővárosiak, hogy a polgármester hozza meg a megoldást. Túl hangos volt a sziget. És ezt az egészet
hát
így
ez
írta.
Csak sima clickbait.
Sima clickbait, de nem csak az, hanem inkább ilyen hergelés. És a következő cím. Idén tetőfokára hágott a botrány. Volt, aki munkába se tudott menni. Az a röhögök.
De hogy... ebből hozhattál volna 331-et a tegnapi termésből.
De miért?
Hogy így működik az online sajtó. Hát, de ennél durvábbak is vannak.
Persze, hogy vannak. Csak hogy ugye azt mondják, hogy leginkább a harmadik, negyedik és a 13. kerületben elégedetlenkedtek az ott élők. Van egy kedves hallgatónk, aki szintén mért borzasztó hangos estéket, kora reggeleket, de az, hogy erre azt mondani, hogy elege lett a budapestieknek, és hogy a fővárosiak követelnek változást, és tetőfokára hágott a hangulat, tehát ez gyakorlatilag egy óriási ordas hazugság. És akkor egy olyan program, amire szerintem Ács Gábor mindenféleképpen el fog menni, mert nincs annál szebb, mint amikor lehet ünnepelni hajtómű indításokkal. Tehát ez a kedvencem. Tehát a repülőtér éjszakáján az érdeklődőket hajtómű indításokkal várják. És akkor és most bekapcsoljuk ezt a hajtóművet, gyerekek, figyeltek?
Hát meg foglak lepni. Ez a része engem nem izgat.
Ne viccelj már! Túlságosan. Az Aeropark repülőmúzeumban voltál már?
Persze, na hát nyilván voltam.
Gondoltam.
Egyértelmű, de hogy ilyen szinten.
Idén az egyik fő látványosság.
Vonatozni is nagyon szeretek, de az, hogy de éppen milyen hangja van az egyik mozdonynak, vagy másik, az annyira nem.
A fő látványosság idén a 67 éves 2x14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz. Beindítják az 1900 lóerős motort 18 órakor, 20 órakor és 22 órakor. Ezt a látogatók test közelből nézhetik meg, hogy hogyan üzemel ez a kisméretű, de sugárhajtó mű. A repülőmúzeum szakemberei a Kamov 26-os helikopter motorját is működésbe hozzák. Az most nem tudom, melyik a Kamov 26-os, én valami nem tudom hányassal repültem, az brutális volt. Tehát hogy ilyen zajvédelmi fülvédőt kellett.
Csak kibújik a szögezságból. Ez téged érdekel leginkább. Lebuktál a végére.
A helikopterrel, igen. Abszolút. Mindegy, szóval szerintem tök izgalmas program, kicsit elkarikíroztam, de tényleg érdekes, meg jó pofa hely az Europark repülőmúzeum, úgyhogy a repülőtér éjszakája programot meg lehet nézni. Egy
sok más érdekesség is.
Persze, nyilvánvalóan.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, akkor egy kis kísérleti instrument, félig instrumentális, hát nem is tudom, blues rock alapú valami. Volt egy R&B nevű formáció, de ez egy német zenekar volt. Nem tudom, miért ezt a nevet választotta ez a három amerikai pacák. És ők csináltak egy új lemezt most. Az a nevük tehát, hogy R&B. Gondolom a neveiknek a betűi vannak benne.
Hát,
hárman vannak.
Most nem a Rheinmetallból jön, vagy valami hasonló.
Randall az egyik őjük, úgyhogy az R betű az már meg is van, de minden esetre érdekes ütemváltások és jópofa dallamok ebben a számban, azért tetszett meg. Aztán utána megnézzük, hogy milyen pályázati pénzek hevernek az utcán.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
És az a téma, amiről beszéltünk, pályázati lehetőségek, fordulópont előtt van-e vajon a piac? Úgy tűnik, hogy a pályázati piac ébredezik, egyesek úgy fogalmaztak, hogy Csipke Rózsika álmából, mert hogy a 2021-27-es uniós ciklus keretében egyre több releváns felhívás válik elérhetővé a kis és közép vállalkozások számára. Erről beszélgettünk Csomár Zoltánnal, a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet projektmonitoring üzletágának vezetőjével, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát ez nagyon jó hír akkor, hogyha tényleg sok vagy több pályázati forrás lesz elérhető a KKV-k számára, hiszen egy kicsit ki voltak éheztetve az elmúlt időszakban.
Honnan lett most pénz, hogyha egyszer be vannak fagyasztva, legalábbis ezt halljuk alapszinten?
Ja, itt igazából két különböző dolgról beszélünk, mert a pénz az eddig is ott volt, illetve majd később válik elérhetővé, mert az ország is, Magyarország is úgy működik, mint a pályázók többsége, hogy először megvalósítja a projekteket, és utána nyújtja be a számlát, utófinanszírozás az unió felé. Tehát igazából ezt nekünk előre kell megfinanszírozni ország szinten ezeket a programokat, és most úgy néz ki, hogy valahonnan sikerült ehhez forrást találni, és majd utólag fogunk kalapolni Brüsszellel, hogy ezeket a pénzeket, amiket most előre kifizet az ország, azokat be is tudja húzni.
Na de most ez az érintetteket, tehát a pályázókat kell, hogy érdekelje? Tehát ha ők elnyerték, megkapták, és utána gond van azzal, hogy akkor kell, most kapjuk vagy nem kapjuk, az őket érinti?
Nem kell, hogy érdekelje őket, ez a magyar költségvetés érinti.
Jó. Okay.
Hát akkor ezt majd megbeszéljük a makrorovatunkban, hogy ez a költségvetés milyen módon terheli, de akkor milyen forrásbevonási lehetőségek vannak?
Hát most elég izgalmas ősszel előtt állunk, mert sok minden van ígéretek között, ami el fog indulni itt szeptembertől, októbertől. A múltkor említett KKV innovációs pályázatot emelném ki, amit nagyon-nagyon sokan várnak. Ez maximum 50 milliós pályázat, és az elvárás ezzel szemben annyi, hogy új üzleti folyamat indításával kell pályázni, tehát valami olyan újdonságtartalmat kell bemutatni a cég életében, ami eddig nem volt. És ami a nagyon izgalmas történet ebben, hogy 70%-ig itt a költségvetésben elszámolható eszközbeszerzés. És ez ilyen jellegű pályázat több mint két éve nem volt, ilyen tömegjellegű pályázat, ami sok mindenki számára elérhető, és ezt nagyon-nagyon sokan várják. Ez az egyik, ami aktuálisan egyébként elérhető most is, ez a képzési pályázat, tehát arra egyébként most is be lehet nyújtani pályázatot, ez a munkavállalóknak a képzését szolgálja. A elektromos autópályázatra azok még mindig futnak, tehát hogyha a cég elektromos autó beszerzésre gondolkodik, akkor érdemes még kihasználni ezeket a lehetőségeket. Egyébként össze még várható munkai körülmények javítása, tehát mindenféle jogszabályi alapfeltételeken túlmenő védőfelszerelések, elszívó berendezések, munkavédelmi eszközöknek a beszerzése. Ezt is nagyon-nagyon sokan várják. Számítunk informatikai pályázatra, általános és kimondottan vállalatirányítási rendszerre vonatkoztatva. Számítunk a szokásos láger téma korszerű energetikai beszerzésekre, beruházásokra, fejlesztésekre, illetve nagyobb eszközbeszerzési pályázatra is van lehetőség majd, úgy néz ki, hogy év végével. És egyébként itt még megemlíteném a 0%-os hitelt, ami szintén fut. Tehát az, aki nem feltétlenül pályázatban gondolkodik, illetve nem feltétlenül csak a nem térítendő forrás érdekli, az általánosságban hitelt is felvehet, és ennek sokkal általánosabb a célja, nem annyira kötött, hogy mire lehet felhasználni itt forgóeszköztől kezdve, nem csak beruházás jellegű történetekben lehet gondolkodni.
Tehát akkor tényleg úgy tűnik, hogy elég sok minden van, de akkor ezt lehet mondani, hogy ha ez be is jön így, akkor ez fordulópontot jelent a KKV-k számára?
Én nagyon remélem, hogy így lesz, mert hogy nagyon ki vannak éheztetve most már évek óta, úgyhogy biztos, hogy benne, hogy így lesz, mert Egyébként több mint 20 ezer pályázat van már ebben a ciklusban beadva, de ez mind a ciklus elejéhez köthető. Tehát ilyen 21-22-ben voltak utoljára ilyen jellegű tömegpályázatok. Tehát érdeklődés az van, illetve volt és lenne, és ezt a verkit kellene újraindítani gyakorlatilag, hogy ilyen volumenű pályázati lehetőségek vagy beadás legyen minden évben akár. Tehát ez a 10-20 ezer, akár több vállalkozást megmozgató pályázati kiírások. Tehát azt gondolom, hogy igen, el fog indulni az élet most össze.
Ez a szám egyébként, hogyha EU-s szinten nézzük, akkor ez hogy állunk ebben? Tehát forrásbevonás szintjén a hazai KKV-k?
Most ha ezt a ciklust nézzük, a 21-27-es ciklust, akkor hát a statisztikából dolgozom, én is olvasom, 8%-on állunk forrásbevonás, tehát a aktuálisan elérhető 21-27-es ciklus elérhető keretösszegnek a 8%-a van leszerződve, vagy lekötve, döntve róla. Ez egyébként uniós összehasonlításban nem rossz, nem piskóta, ahogy szoktuk mondani, mert hogy 5%-on van az uniós átlag. De egyébként ez relatív, mert ha azt nézem, hogy most már 24-et írunk, akkor meg annyira nem tűnik jónak. Nézőpont kérdése. Uh-huh. Uniós átlaghoz képest jól állunk, egyébként szerintem lehetne ezen tuningolni. Uh-huh.
Hogyha a cégeket nézzük, akkor mire érdemes figyelni, illetve kinek érdemes egyáltalán ebben gondolkodni? Lehet, hogy jó pár KKV-t elbizonytalanított a helyzet, és más típusú működést, finanszírozást tervezett be inkább.
Én azt gondolom, hogy általánosságban mindenkinek. Nem érdemes erről lemaradni, mert hát ha nem is ingyen pénz, mert régen így apostrofálták a visszanemtérítendő forrást, mert azért kell hozzá teljesíteni bizonyos vállalási feltételeket, de nem érdemes kimaradni, mert ha valaki beruházásban vagy a munkavállalóknak a képzésében gondolkodik, akkor szerintem nem érdemes emellett elmenni, nem lehet a segítség mellett, illetve az is egy szempont lehet, hogy ez nem az olimpia, tehát itt nem csak egy nyertes van, tehát azt gondolom, hogy be lehet húzni jó eséllyel egy-egy adott forrást finanszírozásba. Hangsúlyozom, beruházás jellegűek általában ezek a támogatások, illetve a munkavállalóknak a képzésére lehet ezeket fordítani. Tehát nem forgóeszköz, illetve nem általános üzemi költségekre.
És hogy mi a fő buktató mondjuk, vagy a fő buktatók, mire érdemes figyelni?
A általános feltételrendszer, ez most már 20 éve gyakorlatilag így van, legyen köztartozásmentes a pályázó, legyen, itt most viszonylag alacsony a beugrási kritériumrendszer, vagy alacsonyak a számok, legalább egy fő statisztikai létszám legyen, mondjuk legyen egy 30 milliós árbevétele éves szinten, illetve a saját tőkéje legyen legalább 3 millió forint. Azt gondolom, hogy nem megugorhatatlan feltételrendszer, illetve mondjuk munkaügyi bírsága ne legyen, hogyha ilyen jellegű pályázatban gondolkodik, munkakörülmények javítása, vagy a képzési pályázatok, mert ne legyen ilyen jellegű probléma. Egyébként, bocsánat, még egy megjegyzés, általában egyébként gyártó-termelő fókuszúak ezek a pályázatok, ezt még fontos kiemelni. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül mindig szolgáltató, illetve kereskedelmi barát.
Uh-huh. Akkor kanyarodjak vissza az elejére, mert tényleg azt nem látom még tisztán, hogy ez most miért állt elő ez a helyzet, hogy most hirtelen lesz pénz, eddig meg kevés volt. Tehát most az állam látja, hogy vergődik a gazdaság, és akkor jobban odafigyel erre, és többet próbál élénkíteni, vagy hogy mi áll a háttérben?
Ezek most feltételezések részemről, és most nem is kívánok feltétlenül itt nagyon nagyívű dolgokba belebocsátkozni, de valahonnan lélegzetvételhez jutott szerintem a magyar költségvetés, és ezért van lehetőség arra, hogy ezeket elindítsák, ezeket a programokat, és aztán, hogy tudják ezt majd az unióval elintézni, és igen, nem tettem az elején, hogy itt utófinanszírozásban vagyunk mi is országszinten, hogy tudják majd ezeket elszámolni egymással, azt most így eltolják egy-két évvel későbbre. Aha. Egymással, de valahonnan lélegzetvételhez jutott, hál' Istennek a magyar költségvetés, és ebből van forrás, de nyilván ez egy szubjektív vélemény, valószínűleg nem engem kell kérdezni.
Uh-huh. Okay, okay.
Köszönjük szépen az információkat. A lényeg az, hogy van ez a forrás a KKV-k részéről, természetesen ez a lényeg. Zoltán, további szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen önöknek is.
Viszont hallásra. Csomár Zoltánnal beszélgettünk KKV pályázati lehetőségekről, forrásokról. Ő a European Conformity Check vállalkozásfejlesztési tanácsadó intézet projektmonitoring üzletágának vezetője. Jött egy pár kérdés és információ, ezeket majd megbeszéljük. Egy nagyon jó pofák jöttek, köszönöm szépen, a repülőgépekkel kapcsolatban.
Figyelj, ez mindent elmond.
Ez jó, mondjad.
Kamov K26, két motoros, közös tengelyen, két rotor, osztott farokrész. Extázis. Erről van szó, kérlek szépen.
Igen, illetve, bocsánat, én rosszul mondtam valamit, ebből látszik, hogy mennyire nem értek a repülőgépekhez. Talán Viberen, vagy Messenger, vagy WhatsAppon jött az üzenet, hogy Viberen jött, hogy Ilyushin IL-14-es, igen, bocsánat, tehát Ilyushin IL-14-es lesz ott. Köszi szépen ezt az információt. Nem 2/14, igen, hát gyorsan olvastam. Az IL Ilyushin 14-es. Oké, okay, köszi szépen. Úgyhogy ezek az információk, más is van még, de most gyorsan nézzünk egy kis napközi promóciót, aztán utána pedig heti alapozó rovatunkban a Battle Royale következik. Félelem és reszketés a világító toronyban. Jócsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója mondja majd el véleményét az elmúlt időszakról, meg hogy milyen kilátások vannak.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
És akkor nézzük meg, hogy mi ez a félelem és a reszketés a világító toronyban. Ebben segítségünkre lesz az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója, Gyurcsik Attila. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát téged nem pont szabadságon ért ez a nagy zuhanás, amikor hirtelen szinte a semmiből jól megcsapták, nem csak a japán piacokat, hanem az amerikait is. Ilyenkor mit csinál a portfólió menedzser?
Hát egyrészt tökéletesen időzíti a szabadságát, mert ez volt az első munkanapom, az augusztus 1-je a szabadság után.
A hideg zuhany! Rögtön jött.
Tökéletesen ráéreztem, amikor kell visszajönni, úgy tűnik már ez valószínűleg csak véletlen. Hát figyeljetek, igazából, tehát amiről most beszélünk, az egy elég heves esés, tehát hogy azért is volt, vagy hoztam ezt a világító tornyos példát, és akkor mindjárt elmondom egy kicsit részletesen, mert hogy azért nagyjából 3 nap alatt zajlott le egy ilyen nagyon heves, nagyon durva korrekció a piacokon, és ott az utolsó napokban ugye Japán is azért elég erősen belekapcsolódott, és az, hogy ugye maga a Japán Index az ugye napon belül 13%-ot essen, azért az egy elég extrém mozgás, azért ez a világ, nem tudom, második vagy harmadik legnagyobb tőkepiaca ugye az Egyesült Államok után, tehát azért, hogy mondjam, nem egy illikvid, nem tudom, dél-amerikai tőzsdét érte ez a csapás, hanem hát az egyik legfejlettebb ország, legfejlettebb gazdaság tőzsdéjét, szóval azért ez jelzi a mozgás hevességét. Mindemellett, hogy egyébként Amerikában is a volatilitás az gyakorlatilag a Covid óta nem látott szintekre emelkedett, és ugye maga a világított, és példa csak, hogy értsék a hallgatók, hogy ugye miről van szó, hogy gondolkodtam, hogy valamilyen filmes példával próbálom ezt illusztrálni, és akkor eszembe jutott, van egy ilyen japán film, az a neve, hogy Battle Royale, és akkor ebben van egy nagyon híres ilyen világító tornyos jelenet, ahol ugye maga a sztoria az egy picit hasonlít egyébként az éhezők viadalára.
Igen.
Ugye a japánok
csak 8-10
évvel megelőzték az amerikaiakat. igen, tehát hogy 21 fiatal kiraknak valahol, és akkor, és hát akkor kétszer, tehát 21 fiú, 21 lány, és akkor ugye csak egy maradt az életben. Lényeg a lényeg, hogy a világító toronyban a barátnők közt megbomlik a bizalom, és egy perc, 42 másodpercen belül már nincs élő ember a világító toronyban kis túlzással, szóval, hogy valami hasonló eseménnyel tudnám illusztrálni a piacot is, hogy gyakorlatilag egy picit megbomlott a bizalom ebben a soft landingben, vagy növekedési, tehát abban a hitben, hogy a növekedés életben maradhat, miközben az infláció fölött meg ugye győzelmet aradnak a jegybankok. Tehát volt egy ilyen kis növekedési félelem para, ha úgy tetszik, és hát tényleg másodpercek alatt megbomlottak a hit, a bizalom, és olyan gyorsan, nagyon hevesen reagáltak.
De úgy tűnt, mintha egyetlen egy adat váltotta volna ezt ki, ez a bizonyos amerikai munkerőpiaci adat péntek délután fél háromkor.
Igen, ami végül is nem volt, ami nem is volt annyira rossz, tehát azért békeidőben azért ilyen adatra azért nem kéne, hogy essen, ugye ezzel azt szokták mondani, hogy a Covid óta ugye nagyon el lettünk kényeztetve ilyen gazdas, ilyen nagyon erős munkaerőpiaci adatokkal, és ahhoz képest, tehát mondjuk a Covid óta eltelt időszakhoz képest ez egy gyengébb adat volt, de egyébként egy ilyen békebeli átlagos növekedési időszakban azért az, hogy van nem tudom, 100-valahány ezer új munkahely teremtődik egy adott hónapban az és után, azért az nem egy, nem kínai, azt gondoljuk, egy annyira rossz adat, de hát ez volt a gyújtópont. Ez a helyzet.
Uh-huh. És ez mitől, tehát miért erősödött föl? Tehát más is volt, amit nem vettünk észre, és ez igazából csak az utolsó csepp volt a pohárban, áttörtek a pszichológiai gátak, vagy hogy miért erősödött föl ennyire ez az esés a napon belül is?
Úgy tudnám nektek így jól lerajzolni, hogy igen, és én is kezelek egy abszolút hozamú alapot, tehát hogy végsősor, hogy ezek azok az alaptípusok, ahol próbálunk egyébként minden piaci körülmények között is jó hozamot elérni, független attól, hogy esik vagy emelkedik a piac. Ez nyilván egy törekvés, tehát ez nem garancia arra, hogy sikerüljön, és ugye mindig fontos hangsúlyozni, hogy a múltbeli teljesítmény az nem semmiféle garanciát nem jelent a jövőre vonatkozóan, csak hogy egyébként azért gondoltam, hogy így válaszolok erre a kérdésre, hogy én, mint alapkezelő, hogy éltem át, vagy hogy láttam ezt az időszakot.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy belevettél-e, vagy hogy éppen mit csináltál erre?
Igen, igen, tehát hogy szerintem, és ugye erre alapvetően egy ilyen, egyrészt, ha struktúrálni akarom a válaszom, akkor három dolgot csináltam a korrekció előtt. és akkor ez nyilván egy tök érdekes ilyen gondolat, mert szóval én alapvetően azt gondoltam, hogy előbb-utóbb lesz egy korrekció, mert vannak azért a piacon mindenféle hangulatindikátorok, amik mutatják azt, amikor a befektetői hangulat, az optimizmus már a tetőfokára hág. És azért a nyár elejétől már azért egy ilyen nagyon optimista, hurrá optimista hangulatban volt a piac, miközben egyébként a makroadatok azok olyan, tehát a gazdasági adatok azok már nem voltak annyira erősek, sőt, valójában picit gyengébb adatsorok érkeztek már május végétől, hogyha megnézzük, így visszanézzük az adatokat, és én ugye alapvetően arra számítottam, hogy azért ebből könnyen lehet egy pofon. És ugye sose tudod, hogy mi lesz, tehát igazából itt megint ketté lehet szedni a válaszomat. Egyrészt én mindig, amikor valamit csinálok, akkor az első gondolatom az, hogy mi van akkor, ha tévedek, mi akkor nem az történik, mint amit várom. Mert ugye van ez a Jesse Livermore-nak ez a nagyon híres mondása, hogy a profitok azok mindig gondoskodnak magukról, a veszteségek meg sose. Tehát, hogy mindig, amikor egy pozíciót nyitok, akkor az a gondolatom van, hogy mi van, ha tévedek, akkor mi fog történni. Tehát így ennek fényében mondom azt, amit, tehát nem dicsekedni akarok, még nem azt mondom, hogy na ugye megmondtam, mert az nyilván egy nagyon egyszerű cikk lenne, hanem hogy mindig úgy gondolkodok, hogy mi van akkor, ha tévedek. Tehát, hogy alapvetően azt gondoltam, hogy korrekció lesz, és erre hangoltam a portfóliót. Ez volt a cél, és egyébként ennek megfelelőként jól teljesített az esésben, de lényeg, hogy miket csináltam. Tehát szerintem alapvetően a védelemnek nálunk mindig az első vonal az, hogy szoktunk vásárolni ilyen biztosítást a piaci esés ellen, ezeket opciónak hívják, nem tudom, mennyire magyarázom részletesen. Lényeg, hogy szoktunk vásárolni ilyen biztosítást, ami nagyon kevésbe kerül, de hogyha bekövetkezik a nem várt esemény, akkor az árfolyam az a sokszorosára emelkedik praktikusan. Tehát én ebben a három napban, nekem volt az alapban több opcióm, ebben a három napban volt olyan opcióm, aminek a július 31-éhez képest számolt ára, azon a bizonyos hétfőn, amikor a japán tőzsde is elengedte magát, akkor ahhoz képest három nap alatt 16-szorosára emelkedett az árfolyam.
Mi volt ez, tehát a VIX biztosítás?
Nem, egy Nasdaq, tehát a Nasdaq Index elleni opció. Jó, ha úgy tetszik, tehát annak az esésére fogadó opció volt, amelyiként teljesen elértéktelen. Tehát,
és ez hétfőn ki is csuktad?
A matek az úgy nézett ki, hogy megvettem nyár elején, az ára lement a negyedére. A biztosítás, tehát nem tudok tökéletesen vásárolni, ez van biztosítás mindig az alap. Lement az ára a negyedére, tehát gyakorlatilag leírtuk szinte nullára, és onnan 16-szorozott. Tehát így is azért egy szép védelme.
De hogy akkor azon a bizonyos hétfőn ezt ki is, le is zártad?
Persze. Hát amikor ilyen szinten elszáll a volatilitás, ami azt jelenti, hogy a befektetők minden áron biztosítást akarnak venni az esés ellen, akkor nagyon megnő a kereslet azok iránt, az opciók iránt, ami nekem is volt az alapban, és hát akkor ez mint a jó esernyő árus, amikor esik az eső, akkor kitolja a boltot az utcára, és elkezdi árulni az esernyőt. Hát én is hasonló módon jártam el, tehát amikor ennyire nagy a kereset, akkor észszerű megszabadulni. Uh-huh. Igen, az ilyen típusú termék. Ez pont erre van is ilyenkor, aha, amikor nagyon kiszúr a volatilitás, azt mondja, nagyon megnő a kereslet, akkor el kell adni az esernyőt.
Uh-huh. akkor most ebben is maradtál? Tehát akkor most kevesebb védelem van, tehát akkor most inkább ismét fölfelé álló a pozíciód most az esés után?
Hát ez múlt hét hétfő óta így van szerintem, mert akkor volt ez a nagy volatilitás, azt hiszem akkor volt ez a nagy volatilitás kiszúrás.
Igen.
És akkor hát ugye ez volt az egyik, a védelemnek az egyik vonala, a védelemnek a másik vonala az volt, hogy hát gyenge makroadatok érkeztek az Egyesült Államokból, a hozamok meg nem nagyon mentek le annyira, tehát 4% fölött volt még az amerikai 10 éves hozam két hete, 4-2-4-3, és akkor igazából hosszú állampapírokat vásároltam, amerikai hosszú állampapírokat, mert úgy gondoltam, hogy hát a legrosszabb eset, az, hogyha nem történik meg, amire számítok, hogy nem ez korrekció, akkor egyébként legrosszabb esetben keresek egy kis kamatot, de hogy azért ez nem egy drámai helyzet. Mm-hmm. Viszont ha esik a piac, akkor úgyis megveszik a kötvényeket, mert akkor mindig a biztonságos helyre menekül a befektető, és akkor viszont tudok rajta keresni, plusz egyébként így fedezem a...
Annyira egyébként ez nem következett be, tehát az képest, hogy mekkora volatilitás, elszállás volt, meg biztonságkeresés, ez pont a kötvénypiacon azért nem volt drámai, nem?
Hát én ugye 4,2 volt amikor ez az én nyár közepén, mert 4,2 körül volt a hosszú hozam, és aztán 3,7-ig csökkent, vagy lehet az is csökkent, én ott el is adtam egyébként, tehát ez is egy olyan pozíció volt. Tehát uh-huh. Itt ugye az történt, hogy a befektetők már ilyen 3 nap alatt annyira, tehát ilyenkor elgurul a gyógyszer, és akkor meg most már azt várták, hogy vészhelyzeti kamatvágás lesz hirtelen 3 nap esést követően, szóval az meg megint egy nagyon nem reális forgatókönyv.
Akkor hétfőn este az összes amerikai business site ezen csáncsogott. Igen. Ennek az esélyét latolgatta.
És úgy, hogy egyébként még mindig van egy 2-3%-os várható növekedés erre a negyed évre az Egyesült Államokban. Ezt teljesen irreálisnak gondoltam, úgyhogy az állampapír portfóliótól is megszabadultam, egyébként azon is sikerült így nyereséget realizálni. Amit nem mondtam az előbb, de azért fontos hangsúlyozni, hogy az opciók esetén is ugye általában, hogyha tévedek, tehát ha nem következik be a korrekció, akkor nyilván az alap veszít, de hogy ez ugye benne van a pakliban minden biztosításnál, de ezek nagyon kis pozíciók, ezek az alapnak a néhány 10%-ára vonatkozóan szoktam ilyeneket vásárolni, nyilván, hogyha ilyen mértékben értékelődnek fel, akkor viszont egyrészt védenek, másrészt amikor megéri ugye megvásárolni őket.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó, és akkor most a következő időszakra ezek szerint nem számít az hasonló nagy korrekcióra, mert különben visszaépítetted volna a biztosításokat, hát most inkább egy kis nyugodt.
Én jellemzően ugye két dolgot csináltam még, és azt ugye fontos hangsúlyozni, hogy magának az alapnak a kockázati kitettséget is lehet csökkenteni, és ezt azért óvatosan elkezdtem csökkenteni, tehát a bruttó, mert ugye van valamennyi kockázatod, azt lefedezed valamivel, most ha már a fedezéseket eladtad, meg nyereséget realizáltál rajta, akkor egyébként a visszapattanó piacon is tudsz nyereséget realizálni az emelkedő részvényár folyamokon, tehát ez is egy lehetőség. De hogy válaszoljuk a kérdésre, én egyébként, tehát ilyenkor általában az történik, és nyilván tehát az első válaszom az mindig az, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz, mert nincsen varázsgömbünk, de a legvalószínűbb forgatókönyvnek én azt gondolom, hogy most mindenki televásárolta magát biztosítással. És amikor mindenki televásárolja magát biztosítással, akkor általában nem tud esni a piac, mert nincsen kényszer eladó, nincsen kényszer az eladása, hiszen van biztosításom, akkor nem kell izgulnom, ugye? És ugye jellemzően szeptember közepi a nagy opciós lejárat, mindenki szeptemberi opciókat vásárol, tehát én nem tudom, hogy mi lesz, de azt mondom, hogy jó eséllyel szeptember közepéig a következő nagy opciós lejáratig valószínűleg nagy esély, és nem lesz a piac.
Aha. Oké, oké.
Mert hogy ugye nincs kényszer arra, hogy,
világos.
Hogy mondjuk likvidálják a
pozíciókat. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy bepillantást engedtél a portfólió menedzser mindennapjaiba, illetve a döntéseibe egy ilyen turbulens időszakban, hogy mi hogy működött, és gratulálunk, hogy sikerült ezt is jól elkapnod. Köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát!
Jó munkát, szervusz, köszi szépen!
Szépen! Sziasztok!
Szia, szia! Gyócsi Katillával beszélgettünk, tehát az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Nagyon gyorsan megyünk tovább, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mondja a hallgató, hogy a nem belterjes aeropark fanokon kívül bárki benézi az IL-t, és kettest olvas, hasonló ez, mint a 7-10-es betöltőnyílás az autó motorterében. Ugye, az az oil fordítva. Igen, köszönöm szépen ezeket, úgyhogy és megyünk tovább. Jövünk majd vissza azzal, hogy itt lesz velünk a stúdióban Csabai Károly, az m4.hu főszerkesztője, rengeteg érdekesség, Trump, tőzsdék, Fed, MNB, helyzet, kilátások, külgazdaság, 400 forintos euró, inflációs nyomás. Hát ezt megpróbáljuk belesülteni fél órába. Reméljük, hogy sikerül.